Érzések, érzelmek robbanak íj módon a képeken, elárasztják a vásznat, látszólag hatalmas kavalkádot eredményezve. Azonban a művész finom vonalakkal vagy erőteljes ecsetvonásokkal minden esetben kordában tartja, terelgeti, rendszerezi az elszabaduló és olykor szétszaladó indulatokat, amelyeket akár egy vastagabban felvitt gesztus, a vörösnek vagy egy nagyon eleven színnek a használata még inkább kihangsúlyoz. Ebben az indulat kavalkádban egyáltalán nem a finom ecsetvonások alakítják a képet, hanem, amint hallani fogjuk, a művész kézzel, lábbal, teljes lényével közvetíti számunkra azt, ami belülről tör fel. Ha akarjuk, olykor valamilyen figura nyomát, utalását is felfedezhetjük, de lehet, hogy csak a nézői káprázat az, amely erre az útra terel, hiszen mindenki magának kell, hogy megfejtse, majd elmélyítse a látottakat. Botár László diptihonjai, triptihonjai vagy sorozatai tökéletes összhangban nyomatékosítják azokat az érzéseket, amelyek kifejezésére lehet, hogy egyetlen vászon nem elegendő. Sőt, az elkészült képek tökéletes szimbiózusban élnek, mozaikszerűen egymás mellé illeszthetők, amint a kiállításon láthatjuk is, és ennek a sajátosan különleges művészi belsőnek és világnak tökéletes kifejezőjévé válnak. Ugyancsak a tárlat világít rá Botár László hosszabb-rövidebb korszakainak különbözőségeire is, vagy arra a nagyon változatos kifejezésmódra, akár megoldások változatosságára, amely az évtizedek folyamán kialakult a művészben. Botár László folyamatosan alakul, mert folyamatosan kísérletezik, mert folyamatosan keresi a kifejezésmód változatosságát, tökéletességét. Hisz az ember is folyamatosan alakul és változik. Érzései ingadoznak, alakulnak, intenzitásuk a világ forgásától függ. Akár a nézővel zajló játék részei lehetnek a szénfestmények is, amelyeknek színvilágát a közönségre bízza a művész. Tetszés szerint alakíthatók, természetesen csak képzeletben. Botár László sok nyelven beszél, sok színűsége nem csak érdeklődéséből fakad, hanem képzettségéből is, hisz a formatervezői tanulmányok egész életére meghatározták látásmódját, anyaggal, formával, kifejezésmóddal kapcsolatos merészségét. Botár Lászlóval beszélgetünk, aki elsősorban képzőművész, ennek keretében pedig festő, grafikus, formatervező, művelődés szervező, alkotótáborvezető, és ha úgy hozza játékos kedve, még szobrász is. Hogyha végignézzük ezt a kiállítást, amely azért egy jó pár évnek a munkáit tömöríti, különböző hát színrobbanásoknak is tanúi lehetünk. Milyen út vezetett el odáig, hogy visszaszorítván a figuratívat a formákkal és a színekkel manőverezve fejezi ki azt, amit kifejez?
Az út az hosszú volt, ugyanis nagyon sokáig figuratív festő voltam. A nő foglalkoztatott, és minden, ami a nőhöz kapcsolódik, normális, hogy ezt csak anatómiai formákkal lehetett kifejezni. Egy késztetés volt az, hogy az érzelmeket, és jó részt itt az érzelmek szerepelnek, és arra alapozok, csak formákkal és színekkel próbáljam visszaadni. Ugyanis egy arckifejezés, egy testtartás, egy kézmozdulat, az mindig valamit kifejez. Így könnyebb érzelmeket tolmácsolni. Anélkül, hogy bármilyen konkrétumhoz nyúlnál, na ezt az utat próbáltam én taposni, és jó pár évet, olyan 15 éve, hogy ezt az utat járom. Voltak sorozataim, a vándorló érzelmek, a bizarr kapcsolatok, és ezek ide torkolottak ebbe a kiállításba, ahol kapcsolódások címen mutatom meg az utóbbi, mondjuk az 10-15 év munkásságát.
Fokozatos volt ez a visszaszorítása a figuratívnak?
Fokozatos, hiszen aki egyszer belebolondul a figuratívba, az nem tudja abba hagyni. Tehát le kell vetkezni, meg kell szabadulni, kell keresgélni. És bejött nekem. Éreztem, hogy ha felteszek egy foltot, és az én munkastílusom a munka folyamán alakuló munka egyszer majd véglegesül. Tehát nem vázlatozok, ha egy mód van. Fejben vázlatozok, az élményeket gyűjtöm, jó ideig gyűjtöm, van úgy, hogy hónapokig nem dolgozom, és akkor egyszer csak szükségét érzem, hogy robbanjon az egész. Nagyon gyorsan is dolgozom, mondjuk nem azért, hogy elfelejtsem, mit akartam csinálni, de egyből, amikor kijön az emberből, akkor a vázlat az lehet, hogy az erőből visszafog. De hogyha egyből a vászonra kerül, akkor képes teljes egészében hatni és meggyőző lenni.
Tehát egy az egybe ön, a vászon, az ecset és a színek, és akkor születik teljes mértékben meg az, ami a pillanatnyi, nem tudom, sugallat révén?
Igen. Abban a pillanatban és abban az én magányomban, abban az intim térben, ahol én alkotok, olyankor nem engedem, hogy hozzám szóljanak, senkit nem engedek be, teljesen elzárkozok, kikapcsolok mindent, és ami addig felgyülemlett, azt megfogalmazom. Utána persze alávetem egy ellenőrzésnek. Ritkán van, hogy még belenyúlok a munkába, de a la prima, az egyből, ahogy jön az érzés, az jó kell legyen. Azt, ha sikerült megfogalmazzam, akkor abban van erő.
Tud így, ilyenkor, így módon pontos és célirányos lenni?
Igen, ugyanis a neveltetésem nekem az többrétű. Én készültem festészetre, amikor itt Vásárhelyen voltam, a Művészeti Suliba is, éppen ahol most kiállítunk, az Art Nouveau Galériába csak bekukkantottam, és csurgott a nyálam, hogy a volt tanáraim, Barabás Éva, Török Pál, Nagy Pál, Hunyadi László, Kis Levente kiállítanak. Ez egy szent év volt, és amikor bejöttünk, az ünnep volt számunkra. Vágytam, hogy egyszer, hát, ha majd én is eljutok ide. Na most megtörtént ez a nagy csoda, hogy az UAP elnöke Manabuk úr meghívott egy kiállítást, és az egész galériát felajánlotta.
50 év után történt meg, vagy 40 év után?
Igen. Hát én a liceumot 78-ban végeztem. Itt kezdtem Vásárhelyen. Majd a dizájnon folytattam Kolozsváron. És a dizájn az egy szakma, amit művészi szinten lehet művelni. De megtanított egy olyan gondolkodásra, aminek hasznát vettem az élet folyamán bárhol. Most például a kiállítás elrendezésnél, vagy több esetben is kiállításokat rendezek, vagy vezetem a Csíkszeredai Megyeháza Galériát, ott is jó részt én rendezem a kiállításokat. Tehát a szubjektív művészi nevelés találkozott egy objektív oldallal. Na ez olyan irányba terelt engem, hogy tudjam gondolkodni, tudjam, hogy mit akarok, és ne hazardírozzak, ne csapongjak. Persze ezen belül vannak kísérletezések, de amikor valamit meg akarok fogalmazni, az megtörténik.
Hol történik a kísérletezés?
A vásznon. A művészetben az a szép, hogy nem a végeredménynek örvendünk, hanem a legszebb az út. A legszebb az a folyamat, amíg eljutsz te a végeredményig. Ebben van kísérlet, van izzadás is, csak nehogy a munkának izzadságszögje legyen, mert az hétbaj, és minden van ebben. Az összes ismereteid előjönnek spontán, mert amikor festesz, akkor nem méred ki, hogy na most centrális kompozíció, vagy horizontális, vagy hogy a színek milyen párbeszédet folytatnak, hogy milyen egyensúly van azon a képen. Ha ezt mind magadba szívtad az élet folyamán, akkor ezt egyből a vászonra teszed, tehát ezek csak segédeszközök. És marad a közlendő, ezek segítségével egy bizonyos lelkiállapotot tudsz közölni. De még megemlíteném a neveltetésnél, nem szeretném kihagyni a csíkszeredai indítást, ahol olyan tanáraim voltak, akik megint kemény művészetre neveltek, tehát szakmát tanítottak, Márton Árpád, Gál András, Sövér, Elek Ferenc Ernő. Tehát én onnan indultam, jöttem Vásárhelyre. Vásárhely az egy olyan kemény művészeti iskola volt, aminek a kolozsvári dizájnon jobban örvendett Szálarnó bácsi, mint a temesvári dizájnosoknak. Mert tudtunk szakmát, de nem voltunk annyira lekorlátozva a síkok, meg a vonalak, nem voltunk szárazak.
A design Kolozsváron az választott dolog volt, vagy oda sikerült bejutni, mert ugye ez a régi rendszerről beszélünk, vagy célirányosan dizájnra ment?
Célirányosan dizájnra mentem, ugyanis én készültem festészetre. Elmondom, ez túl szubjektív. Készültem architektúrára, az túl száraz, nagy a felelősség. És akkor jött a mentőv a design. De nem tudtak itt sem felkészíteni, tehát nekem ráment egy felvételim. Én megtanultam, hogy mit kérnek oda. Egy nagyon jó tanárom, Bordi Géza, nyugodjék. Ő volt az, aki én elsőéves egyetemista voltam, és eljött hozzám, hogy Laci, mostanig tanítottalak, de most kérlek, adj tanácsot, hogy mi kell a felvételire, mert mi az iskolában a senején nem tudjuk. És akkor leültünk, elbeszélgettünk, hogy azt, amit én ott fel tudtam csípni egy év alatt, azt tudjam átadni neki.
Csak a festészetnél kötött ki, mint a felszabadító tevékenység. Most csak azt csinálja.
Most csak ezt csinálom, de hát volt egy ilyen 89-es fordulat. Én addig dizájnerként dolgoztam a traktorgyárban, tehát a dizájnnak kell egy ipari háttér, az sorozatterméket gyárt nagy tömegeknek, nem bóvlit egy-egy ilyen hobortos cuccot, amire rámondják, hogy jaj, de dizájnos, ha már használhatatlan, akkor dizájnos, mert most már ez a trendi, hogy minden dizájnos. Nem, a dizájn az egy olyan szakma, amihez komoly ismeretek kellnek, anyagismeret, sorozatgyártás, és én lánctalpas traktorokat terveztem, és abból három típust külföldre, exportra is vittek. És miért mondom, a 89-et megomlott az ipar Romániába. Utána magánvállalkozó lettem, de mi ment akkor? A reklám. A reklámba hazudni kell, el kell adni valamit, tehát a dizájn mélységeit nem tudja elérni. És a reklám sem működött rendesen, de jött a belső építészet, amit még most is, ha van felkérés, művelek, mert Berszán Zsolt kollégámmal volt közös cégünk, és a Csíkszeredai Szapiencia belső kiképzését azt mi terveztük, bankokat terveztünk, Argita Gyöngyének a belsejét, ilyen ambientális terveket készítettünk. Csak egyre kevesebb lett a felkérés, persze az ilyen cégeknek a velejárója, hogy megunult, szétvász, vagy valami közben egyedül maradtam, egyedül pedig nehéz munkát is keresni, kivitelezni is, és koldulni a pénzedet. Közben már egy más projekten kell dolgozni. És akkor elmentem az államhoz, a kulturális központhoz, és ott művészet szervező lettem. Kiállításokat, nemzetközi táborokat szervezek. Tehát a kényszer vitt engem jóformán erre a pályára. A szakmámat nem adtam fel. Ha van felkérés, akkor van egy személyes cégem, még a dizájnt azt művelem. De a régi szerelmem, ami az életemen végig kísért a festészet, az folyamatosan megvan, és nem háttérmunka ez. Ha nem életforma, akkor ilyen vasárnapi festő leszel, hogy mindig ugyanott kezded, ahol abba hagytad, soha nem fejlődsz. Folytonosan kell dolgozni. Van műtermem, folyamatosan dolgozok. Van úgy, hogy nagy szüneteket tartok, van úgy, amikor huzamosabban dolgozok. Ez az egyetlen hely, ahol jól érzem magam, és szabadon tudok dolgozni, nem program szerint, akkor megyek, mikor akarok. Persze, mikor lejárt a 8 óra, de az idén most már a szabad ember leszek, mert nyugdíjba vonulok, akkor aztán tényleg jöhetnek az igazi kísérletezések.
Azért ez egy gyökeres változás, hogy a figurát félretenni, és mindent egyéb módon kifejezve megmutatni és megfogalmazni. Ez gyötrelmes is volt talán, vagy mi vezette mégiscsak erre?
Ez nem volt gyötrelmes, ez belülről jött. Ha nem belülről jön, akkor felülsz valami divat hullámra, és próbálod meglovagolni, aztán egyszer csak lepottyansz róla. Ez jött, egy késztetés volt, belülről jött, és akkor próbáljam meg ezt. Emellett nekem vannak tájképeim, pasztelek, néha egy-egy aktot megrajzolok, portrét, tehát nem mondtam én le. De amivel kirukkolok a közönség elő, az most ez. Ez változhat. Ilyen a kísérletezési periódus. Ki tudja, lehet, hogy portrésorozat lesz a következő. Nem szeretnék előrevetíteni. Lehet, hogy ebbe is bele lehet fulladni egy idő után. Ha nem én unom meg, akkor a nézők. Tehát azért kell kísérletezni mindig. A mélység, az érzelem marad, és próbálunk új kifejezési formákat találni.
A színeknek milyen jelentősége van? Mert nagyon-nagyon uralkodóak egy-egy képen belül, és gondolom, hát természetesen támasztják alá a mondani valót is.
Mivel érzelmek vannak, vannak hűvösebb tónusok, ami nem nagyon jellemez engem, de a vörösek azok általában végig vonulnak minden terme, hogyha így végig megyünk. Talán az az energia, amivel kijön belőlem, ott találja magát a vörösbe.
Hogyan kezdődik egy kép? Az az érzésem, hogy valamilyen káoszban próbál rendet teremteni, nyilván gondolatai révén meg azzal, amit éppen sugallani szeretne, de hogyan kezdődik ez, és hogyan folytatódik?
Kezdődhet ez egy nagy folttal, egy nagy spaklival végighúzok, abból bontok ki aztán formákat, vagy lehet az, hogy belemártam az ecsetet, és elindulok. Egyszerűen elindulok, és a gondolataim vezérelnek, jön a másik szín, tehát beszélgetek én a vásznon. A színeknek egy pár beszéde kell legyen. Persze a szín az valamilyen formaként jelenik meg, nem úgy, hogy kifestek én egy formát, például nem rajzolok soha előre én semmit, tehát az a festészet, amikor szabadon a színekkel dolgozol. Annak ellenére néhol grafikus elemek is bejönnek, néhol egy-egy nagyon véletlenszerűnek tűnő vonal, vagy egy ilyen csurgatás jelenik meg. Már megbélyegeztek gesztusfestőként is. Elfogadom azt, hogy vannak gesztusok, de ezek kontrollált gesztusok. Ha már gesztus, akkor ellenőrzött gesztusfestészet. Rá lehet fogni, de mégsem. Az már maradjunk egy absztrakt expresszionizmus mellett.
Amikor pedig, hát nem tudom, hevesebben viszi fel a festéket, amikor akár kaparja, akár vastagabban jelenik meg ez a dinamizmus, az indulatnak akár a kifejezési formája, mert van, amikor viszont egészen visszafogott.
Lehet, hogy itt élem ki magam, vagy itt tombolom ki magam, ez egy ilyen munkaterápia is lehet, mert amúgy egy elég rendszerezett embernek ismernek engem, előre tervezek, még megbízhatónak is ismerhetnek. Egy sokkal merevebb ember képét mutatom én, mint ami a vásznakon megjelenik. És lehet azért, mert a hétköznapokban megfelelünk bizonyos helyzeteknek. Itt senkinek, semminek nem szeretnék megfelelni, csak saját magamot adom, és az eltitkolt gondolataimat nyugodtan felvetítem a vászomra.
Kell a nézőknek olykor fogódzót adni, akár cím révén, vagy gondol egyáltalán arra is, hogy a néző mit értelmez, hogyan értelmez, mert szerintem mindenki másképp éli meg ezeket.
Így van, mindenki másként értelmez, vannak címek is. Amikor én festek, annak nincs címe. Van egy tartalma. Azt a tartalmat próbálom lerövidíteni, egy-két szóba megfogalmazni, és abból lesz a cím, hogy a néző is tudjon elindulni. De van olyan, hogy nem kell cím neki, hogy ránéz egy képre. Nekem annyit mondta, hogy tetszik, én megelégszem vele. Nem kell megmagyarázni egy képet. A képpel érzelmeket váltunk ki. Érzelmekkel érzelmeket.
Hát azért olykor nyomokban tartalmaz figurákat is.
Van itt egy triptikon, ami egy nagyon régi olajfestményem. Azt elhoztam, mert soha nem volt kiállítva. Még sulis volt a lányom, mikor neki ajándékoztam. Azt nagyon sokan meg akarták venni. Mondom, hogy gyereké, azt nem lehet odaadni. Na, ott van. És nyomokban lehet. a legutóbbi munkáim azok, amelyek teljesen függetlenek a figuratívtól.
Mire jó ilyenkor a sorozat? Tovább gondol dolgokat? Érzi, hogy ezt így is tudnám, úgy is tudnám, vagy tovább tudnám?
A sorozatok erre jók, igen. Ez pont így van, hogy egy munkában nem tudja megfogalmazni az ember, akkor próbálkozik tovább vinni. És van, amikor olyan sorozat, hogy például három képen jelenítem meg azt, ott pedig úgy próbálok játszani, hogy úgy megfesteni azt a három képet, hogy mind a három önálló életet éljen, de ha összerakják, akkor sokkal többet mondjon. Ezért hoztam el itt két triptikont és két diptikont is. A többi, ami így egymás mellé van rakva, ez egy mozaikszerű, ez megint hatáskeltés, hogy még nagyobb erővel hasson.
Mondott egy olyat is, hogy zajlik az élménygyűjtés, és utána ugye ott lesz a munka. Hogyan gyűjti az élményt? Hiszen főleg az érzések azok, amiket kifejez.
Gyűlnek maguktól. Tehát élek. Egyszerűen élem az életemet reggeltől estig, mint bárki más. Csak ami történik velem, az bennem valami nyomot hagy, vagy érdemes arra, hogy elgondolkozzak, vagy hogy kivetítsem a vászonra. Nem egy kényszerű élménygyűjtésről beszélünk. Érik az ember hatások, kimegyek a sarokra, látok egy kódust, vagy egy jó nőt, vagy bármi, vagy egy jó reklámot, vagy egy vidám társaságot, vagy hogy egyáltalán kisüt a nap. Bármi lehet hatással az emberre. Nem kell ezt túl filozófálni, hát emberek vagyunk ki, még mindenkit impulzusok érnek. Csak lehet, hogy van, aki érzéketlen erre, van, aki észreveszi ezeket.
Mégis milyen gyorsan készül el a kép azért?
Nagyon gyorsan. Én nagyon gyorsan dolgozom. Van olyan, hogy otthon egy szénrajzom, egy aktasz például, ami 4 perc alatt készült el, és mindenki kiért, és mondom, nem. Ebbe a 4 percbe 50 év van benne, plusz az a 4 perc, és ez az enyém. Minden korszakból azért meghagyok magamnak a gyűjteményembe. Amúgy én vagyok a saját magam legnagyobb gyűjtője, mert nagyon sok képen van. Ez azt jelenti, hogy keveset vásárolnak.
Vagy nem adja.
De eladom én. Eladom, az első képemnél vacakoltam. Rosszul esett, amikor az első képemet megvették. Örventem is, meg olyan volt, mintha a gyermekemet adnám oda, de aztán most már simánban megy. Szívesen eladom, hogyha van érdeklődés.
Ezek a korszakok tudatosak ön számára is? Tudja, hogy itt most valami lezárul, és kezdődik valami egyéb?
Nem, hanem kísérletizik az ember perce is, amikor elindul egy út, azt észleljük, hogy na most, mintha valami más következne. Korszakokat mindig így visszatekintve állapítjuk meg. Most például vidámabb vagyok, erőteljesebb színben, lobbanékonyabb, voltak sötétebb, fiatalabb voltam, és mégis sötétebb periódusom volt. Nem tudom, akkor az volt. Olyan voltam belül. Most megfiatalodtam.
Mi van akkor, amikor a szén festményeknek nevezte őket, azok készülnek, hiszen ott lehet belelátni színt, persze, de azok eleve nem színesek.
Azok szén festmények, és a címük kiszínezhető érzelmek. Mert itt már ki vannak, a többi ki van színezve, és az egy ilyen alapot ad a nézőnek, hogy olyan színt képzel bele, tehát képzeletben színezheti ki. Az is csak úgy jött, az is egy ilyen játékból jött, hogy voltak ilyen lealapozott 4 négyzetes felületeim, elkezdtem rajzolni, és elkentem a kezemmel, fixáltam, belekapartam, és egyszer nézem, hogy hát ez egy kész grafika. És még volt a fejemben, amit mondjak, volt még alapom, és akkor megszületett egy egész ilyen sorozat. Abból a maradékot elhoztam, mert 9 volt, de itt most azt hiszem 6 látható ezekből a szénfestményekből. Ezt a véletlen szülte, de tudtam, hogy ezzel meg kell állni, ezzel nem szabad tovább menni, ez nem kér színt. Ez így egymagába éppen eleget közöl. Thank you.
dizájnt végzett, fest, rajzol, grafikus is, szobrot is készít. Hogyan oszlik meg mindez belül? Hogyan nevezné magát?
Én képzőművésznek nevezném magát. Ez egy ilyen szép összefoglaló megfogalmazás. Szobrot közösen készítettük nagy ödön barátommal. Én kaptam a felkérést, de mivel megtanítottak, hogy ha ismered a korlátaidat, az csak előnyödre válhat. Így kértem fel én nagy ödit, és együtt készítettünk, vagy három szobrot. Szobrásszal készítettem, és ott mellette tanultam én is a szobrászmesterséget. Közös alkotásomban csak én egyedül szobrot nem csináltam.
És mi volt a része?
Ödivel közös nevelést kaptunk itt Vásárhelyen, Kolozsváron, közösen pályáztunk Faenzába, városi bútorzati tervekre. Ödivel közösen festettünk, otthon van egy olyan festmény, amit mind a ketten aláírtunk. Mert egy hullámhosszon működtünk, az egónk nem gátolt meg abban, hogy a másiknak is teret hagyjunk, és felváltva például addig dolgoztunk egy festményen, amíg azt mondtuk, hogy na most úgy kb. Egyenlő részben benne vagyunk, és ugye kész van, írjuk alá. És az a falamon lóg. Ilyen játékba kevés emberrel lehet belemenni, de egy nagy ödivel bele tudtam. És ő is megbízott bennem, meg én is benne, hogy azt, amit a felületre felvittél, azt a másik kiegészítette, tovább vitte, és nem megsemmisítette. Mert voltak ilyen workshopok, egybe volt részem Pesten is, hogy még csak azért is, amit a másik csinált, te azt átfogalmaztad. Na nem, ez sokkal másabb, ez az odafigyelésen alapult, amit mi csináltunk, és nem workshop volt, hanem egy elbeszélgetés, egy felületen csevegtünk.
Hogyan feszegeti a határokat, vagy hogyan lép tovább, hogyan kísérletezik tovább, hogyan próbál újat?
A technikát nem szoktam meghatározni soha, mert kézzel lábbal festik, ha van egy cset azzal, hanem a szárával. Olyan vagyok minden malac, amire befejezek egy képet, nagyon hamar össze tudom kenni magam, arra vigyázok, hogy a kép a szép tisztáján is tisztán közöljön. De hogy is vannak ezek a kísérletezések? Azt kell érezni. Azt kell érezni, vagy hogy a határaidot feszegetni, vagy van egy önkontrollod például, hogy amikor érzed, hogy manieristává kezdesz válni, akkor fazakasson Csaba barátom, aki Bécsbe él, de őt minden évben meghívom a Flickempre, mert ő is alapítótag. Ő mondta, hogy vedd át a bal kezedbe az ecsetet, mert a jobb kezed az szalad. Aki már rutinosan fest, a keze néha megelőzi az agyát. Holott az agyunk vetül ki, de a kezedben már annyi manír van, hogy előbbre megy. Ezt meg lehet akadályozni, és ő mondta, és nagyon jó kísérlet, hogy akkor csak gondolkozol, és ott van egy bugyuta segédeszköz, amivel még nem dolgoztál, és meg lehet bal kézzel is csinálni valamit, csak lassabban. Mert ugyanazt teszed a felületre, amit kigondoltál. Csak sokkal lassabban a manírok itt elmaradnak, és ez már egy kísérlet. Itt már jöhet egy tovább lépés. Jut eszembe Bordi Géza tanár, ha úgy ült le jobb kézzel, korrigált, ha másik fel, akkor bal kézzel. Neki nem volt ez gond.
Általában, amikor utólag szemléli a kép, pont, hogy nem nagyon szokta javítani őket, mindig visszaköszön az és úgy, ahogy szerette volna?
Hát nagyképű lennék, ha azt mondanám, hogy igen. Volt egy olyan, hogy egy dunaharaszti táborból hazajöttem, nagyon sokat dolgoztam, kiraktam, és az összes újra festettem. Tehát ott valami éreztem, hogy mellé ment, azt nem is mutattam senkinek, és azokat még egyszer átgondoltam. Magyarán újra festettem, és akkor írtam alá. Ugyanis amit aláírtam, azt vállalom. Legyen az tájkép, mert a tájképet is átfogalmaztam a magam módján, a tavaly nyáron volt egy aknasugatagi tábor, ahol tájképeztem pasztellel. És nézték, hű, ez is te vagy. Megmutattam, hogy egy templomot meg tudok rajzolni, ha muszáj. Közben be kell mutatni, hogy a mesterséget még tudod, mert nem mindenki tudja egy absztrakt képből kiolvasni. A vájt fülűnek megfelelt vágyszeműek, azok igen, azok tudják.
A kedvenc az az akrilolaj, ugye?
Akril, most már akril. Olajjal kezdtem, Az akril az, meg kell mondjam, hogy nem olyan büdös, nem olyan kényelmetlen, és hamarabb szárad. Tehát az olajjal nem volt türelmem kivárni nekem azt a 3 napot, ami megszáradt, hogyha esetleg még egy réteget rá akartam vinni. Nem, az akril az sokkal jobban fekszik most számomra. Meg a pasztel. Pasztellel tájképezek. Fent van pasztel, az egy felvidéki pályázatra készült egy sorozat, abból egyet választottak be, az ki is volt állítva, aztán elajándékoztam, de akkor készült, megint a dizájner előjött belőlem, mert pasztelpapírra szoktak. Akkor üveg került eléje, na ezt hogy szállítom? Sehogy. Na már most kasírozott vászonra paszteleztem és lefixáltam. Szépen beolvad az akrilok közé.
Pasztel az a temperamentumot is meghatározza, vagy a mondani valót is visszafogja egy picit, hiszen ott nem lehet így robbanni, nem?
Nem. Ha az ember akarja, akkor megtalálja a módját. Bármilyen eszközzel lehet robbanni. Egy ceruzával is lehet. Amikor valaki a technika korlátait nézi és elveszik abba, azt a fene megette. Vagy így művésztáborúban, amikor jönnek, nem mondom, hogy honnan, milyen országban, mert tipikus, hogy jönnek, ezt milyen ecsettel csináltad, vagy ez milyen festék, vagy milyen lakkot teszel rá, na, ha egy művészt ez érdekel elsősorban, akkor azzal én nem tárgyalok. De ha azt nézi, hogy mit mondtam azzal, és teljesen mellőzi a technikát, utólag véletlenül megkérdezte, az nem csurgatás, de igen. Tehát a technika ne kösse meg az embert. A technikát azt alakítsa a mondani valójának megfelelően. Volt olyan, hogy az olajat az akrillal kevertem. Érdekes hatások adódtak, mert az egyik víz alapú, a másik meg olaj. És ebből szép hatások lesznek, és hogyha itt megállok, hogy jaj, de szép felület, akkor megint felcsavarta a technika. De abból, ami jó, meghagyom, a többire rámegyek, rádolgozok. Csak az hagyni, meg ami ebből használható. Meg a mondani való talán támasztja. Úgyhogy engem abszolút nem érdekelnek a technikák. Ezért mondtam, kézzel, lábbal festek, spaklival, surlókefével, seprűvel, ami van, nem számít. A végeredmény az a lényeg.